ha Magyarország elszánja magát, akkor a gazdasági semlegesség politikáját meg tudja csinálni. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Versenyképesség Magyar Gazdasági Semlegesség című rendezvény nyitó előadásában. Hozzátette, a gazdasági semlegesség alapelve, hogy mi döntsük el, kivel üzletelünk, hogy azzal üzleteljünk, akivel a leginkább megéri, hogy csak saját értékeink alapján tárgyaljunk, és hogy minden égtáj felé tájékozódjunk. A kormányfő értékelése szerint a gazdasági semlegesség politikai következménye pedig az, hogy Magyarországnak a 3-6% közötti gazdasági növekedési sávban kell maradnia, hogy nem csúszhat vissza az adós rabszolgaságba, azaz az IMF-et nem engedheti vissza. Fegyelmezett költségvetési politikát kell folytatni, valamint szüksége van a modern technológiai szektorra és a folyamatos adócsökkentésekre. A Draghi jelentésből erős visszaigazolást kap az a felismerés, hogy a Magyar Uniós elnökség középpontjában a versenyképességet kell állítani. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az Európai Versenyképesség Magyar Gazdasági Semlegesség című rendezvényen. Emlékeztetett, hogy Mario Draghi volt olasz kormányfőt és az Európai Központi Bank korábbi elnökét az Európai Unió kérte fel egy az EU versenyképességének jövőjéről szóló jelentés megírására. A jelentés legfontosabb megállapításait felsoroló Orbán Viktor a többi között elmondta. Az Európai Unió gazdasági növekedése az elmúlt 2 évtizedben tartósan lassabb volt, mint az Egyesült Államoké, miközben Kína gyorsan felzárkózott. Hozzátette, hogy az uniós termelékenység lassabban növekszik, mint a versenytársaké. A Duna tetőzése elhagyta Magyarországot, azonban a készültségi fokozatokat szombat délutánig fenntartják, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Árvízvédelmi Operatív Törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Rétvári Bence közölte, Magyarország teljes szakaszán apad a Duna vízszintje, azonban 29 állami és 41 önkormányzati helyszínen zajlik még árvízi védekezés. Ismertetése szerint elsőfokú készültség 73 kilométeren, másodfokú 47 kilométeren, harmadfokú készültség 180 kilométeren van. A katasztrófa védelem még 3 vármegyében, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya van jelen, és ellátják a szükséges feladatokat. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága megkezdi a Heves és Tolna vármegyei büntetés végrehajtási intézet kiürítését. Makula György ezredes, a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága kommunikációs főosztályának vezetője, a távirat irodának elmondta. A győri börtön után újabb 2 intézetet szűrt ki az az átfogó vizsgálat, amely biztonsági, fenntarthatósági és egyéb minőségbiztosítási szempontok alapján világítja át a korszerűtlen és magas üzemeltetési költségekkel működtethető büntetés végrehajtási intézeteket. Makula György ezredes kiemelte, a Szekszárdi és az EGRI intézet együtt csupán 239 fogvatartott elhelyezését tudja biztosítani, amely a szervezet teljes férőhely kapacitásának alig haladja meg az 1%-át, miközben a rezsiköltségek a korszerűtlen épületgépészet és energetikai jellemző miatt rendkívül magasak. A fogvatartottakat más BV intézetekbe szállítják át. A kiürített épületek sorsáról később döntenek. Az ütemezett kiürítést várhatóan novemberben fejezik be. Makula György felhívta a figyelmet arra. Az intézetek kiürítése nem jár elbocsájtással. A Szekszárdi és az EGRI börtönben eddig szolgálatot teljesítők új szolgálati helyen és beosztásban folytathatják pályafutásukat, amelyhez a rendészeti ágazat minden segítséget biztosít. Végül az időjárásról. Csütörtökön az ország északi megyében időszakosan vastagabb lesz a felhő, illetve gomoly felhők is képződnek. Az ország nagy részén több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délnyugati déli szél országszerte megerősödik, a Dunántúlon és a főváros környékén többfelé viharossá fokozódik. A hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között várható. Híreket hallottak.
Van egy végső remény, te vagy mától a fény, és ha elmosódik minden kép, szerelmet élted még. Tudod, sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy mától a fény, porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy mától a fény,
nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban 11. Pius pápaságával foglalkoztunk, és eljutottunk egészen a szentszék és a fasizmus kapcsolatáig, de azt hiszem egy ilyen mondattal zártam a beszélgetést, hogy természetesen a korszakban más totalitárius államok is már létrejöttek Európa szerte, ezekkel való kapcsolatáról fogunk beszélgetni a mai adásban. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tehát én azt gondolom, hogy a Mussoliniről szó volt, talán Hitler feltörekvő nácizmusát, sőt, tisztáztuk a két fogalmat, ugye a fasizmus és a nácizmus közötti, hát elég nagy radikalizálódásba menő különbséget, de valóban itt Hitlerrel, és ugye azért ne felejtsünk el, hogyha még keletebbre megyünk, ugye a sztálini kommunista rezsimmel neki milyen kapcsolata volt, vagy egyáltalán lehet-e kapcsolatnak nevezni az ő reagálását ezekre a rezsimekre?
Mindenképpen kapcsolat, illetve kapcsolatfelvételi készség. Ez a különbség a kettő között. A német nácizmussal valóban sikerült kapcsolatot létesíteni, méghozzá mondhatjuk azt, hogy mind a két félnek a kölcsönös megelégedésével. Hát 1933-ban vagyunk, amikor Hitler tulajdonképpen megszerzi a hatalmat. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag Németországnak a teljhatalmú ura lesz. Hindenburg után kancellár is lesz Németország ura. Viszont az elismertsége, a nemzetközi elismertsége az eléggé hadilábon állt. Tehát neki erre azért volt szüksége arra, hogy minél több külkapcsolatot létesítsen, hogy ezzel a külföld előtt is stabilizálja a megszerzett hatalmat. Most egy ilyen dolog a Szentszékkel való egyezkedés, ami ráadásul a német katolikusok részéről is fontos volt, tehát ők maguk is kezdeményezték, illetve támogatták a náci kormánynak azt a törekvését, hogy létrejöjjön egy megegyezés, ami számukra garantálhatta azt, hogy az egyre nyilvánvalóbbá váló totális hatalomban a katolikus egyház meg tudja őrizni a szuverenitását, illetve hogy a katolikus egyház tagjai tudják gyakorolni a vallásukat. Úgyhogy 1933-ban elindul egy tárgyalás, amelyet a Szentszék szintén támogatott, tehát a pápa oldaláról is megvolt a készség, nem azért, mert támogatta Hitlert, hanem azért, mert aggódott a németországi katolikusoknak a vallásszabadságáért. Tehát ezért gondolta a Szentszék azt, hogy ha sikerülne egy konkordátumot létrehozni Németországgal, akkor ez a német katolikus egyház számára egy bizonyos szabadságot tud garantálni egy ilyen totalitárius rendszerben is. Úgyhogy tulajdonképpen, mivel mind a két oldalról megvolt a készség, létre is jött a konkordátum. Az egy másik dolog, hogy a konkordátumot később Hitler megszegi. De eredetileg a németeknek a vallás, a katolikusoknak is a vallás szabadsága és a vallás gyakorlatnak a szabadságát a konkordátum az meghozza, a későbbiekben pedig Hitler elkezdi bezárni a katolikus iskolákat, illetve átveszi a katolikus iskolákat, először csak cenzúrázza, majd utána gyakorlatilag megszünteti a német katolikus sajtót, ami azért egy elég nagy falat volt, tehát a német katolikusok arról tudni kell azt, hogy elég nagy öntudattal rendelkeznek, és elég nagy infrastruktúrával ahhoz, hogy ezeket ők működtessék.
Amikor az ember tényleg erről tanul, ugye baloldal, jobboldal, kommunizmus, nácizmus vagy fasizmus, szerintem azért mi élesen nem tanultunk arról, hogy Hitler a katolikus egyház ellement volna, vagy akár mondjuk a vallást olyan szinten is mondjuk akkor így beszabályozta volna, mint mondjuk a sztálini rezsimben. Tehát mondjuk alapvetően a hitleri ideológiának mi félelme volt a katolikus egyháztól?
Minden totalitárius rendszer fél a katolikus egyháztól. Mert hogy ez a világ egyik legnagyobb szervezete, amelynek a feje nem az ő országukban van, tehát nem tudják közvetlenül befolyás alá venni. És ezek a katolikusok mindig tudnak támogatást kapni a világ többi katolikusától, illetve hát a katolikus egyház fejétől, a pápától, aki tudja befolyásolni a katolikusoknak a véleményét, a gondolkodását, úgyhogy minden totalitárius rendszer óvatosan bánik a katolikus egyházzal, illetve amennyire lehet, igyekszik bedarálni a katolikus egyházat. És itt ugye különbséget kell tenni a protestáns egyházak és a katolikus egyház között. A protestáns egyházakat könnyebb ellenőrzés alá vonni, mert nincs nekik egységes világszervezetük, legfeljebb ilyen tanácsok és így tovább, de nincs meg az a fajta organikus egység, mint ami a katolikus egyháznál megvan. Tehát a protestáns egyházakat, itt a különböző, ráadásul megosztottak, a különböző luteránus egyházakat, a kálvinistákat sokkal könnyebb irányítás alatt tartani egy adott országnak a területén, mert igaz, hogy vannak hittestvéreik, hitsorsosaik a világ többi részén is, de ezek nincsenek úgy központosítva, mint a katolikus egyház. Tehát a katolikus egyház az mindig a legnagyobb falat, még akkor is, hogyha esetleg számbeli kisebbségben vannak a protestánsokkal szemben. Tehát ezért volt az, hogy Hitler is komoly kihívót látott a katolikus egyházban, ráadásul azért a hitleri ideológia az nem igazán keresztény, tehát az egy új pogány ideológia volt, és a kereszténység a maga eszméivel az nem kompatibilis a hitleri vagy a náci tanokkal. És ezért van az, hogy a katolikus egyháznak a megnyilvánulásait, azokat igyekszik csökkenteni, ugye ebbe tartozik a sajtónak a megnyírbálása, illetve gyakorlatilag
megszüntetése.
Igen, tehát szinte teljes megszüntetése. Azon kívül ugye az iskolák azért fontosak, mert hát az iskolák képezik a következő generációt, nem mindegy, hogy milyen szellemiségben nőnek fel azok a gyerekek. A Hitlernek a szellemisége már akkor egy háborúra készülő, egy fajelméletre, alapuló, egy árja német felsőbbrendűségi érzéssel eltöltött gondolkodásmód volt, ami nem egyezik a katolikus egyháznak a tanításával. Úgyhogy az iskolákat is igyekszik a katolikus iskolákat megszüntetni, illetve ami még nagyon fontos, hogy a katolikus egyháznak megvannak a maga ifjúsági szervezetei is, ezeket is bedarálja. És minden fiatalt igyekszik a Hitlerjugend felé terelni. Egyébként ugye ezt láthattuk az előző adásban, hogy egy árnyaltabb formában, de Olaszországban is megvolt az ottani fasiszták részéről, és a pápa az ellen is tiltakozott már 1931-ben a Non abbiamo bizonyo körlevéllel. Ugyanígy a németországi változásokat is lereagálja a Szentszék akkor, amikor 1937-ben kiadja a pápa Mit brennen der Sorge kezdetű körlevelét, ami kimondottan a németeknek szól, és amelyben tiltakozik az ellen, ami Németországban folyik a katolikus egyházzal szemben.
Most egy ilyen körlevél kiadatása az mit jelent? Ez egy véleménynyilvánítás, de semmiképp nem kötelezvény. Tehát most Hitler ezzel mit fog csinálni? Semmit gyakorlatilag.
Igazából semmit. Tehát nekik ez egy jelzésértékű, ugyanakkor pedig a katolikusoknak egy megerősítő, hogy ragaszkodjanak, amennyire csak lehet, azokhoz az elvekhez, amelyek megvoltak a konkordátumban, és ragaszkodjanak mindenképpen a katolikus hitükhöz. Tehát ne engedjék azt, hogy ilyen ideológiák, ilyen eszmék, mint a nácizmus, az elterelje őket az igaz katolikus hittől.
A nácizmusnak, illetve hát ennek a radikális jobboldali irányzatnak a szöges ellentétje ugye a szélső baloldali irányzat ugye a sztálini Szovjetunióban, illetve hát tulajdonképpen már ugye sokkal korábban elkezdődött ugye a 17-es forradalom után, de hát ugye itt most 11. Pius munkásságáról és az ő hozzáállásáról beszéljünk, ahogy ugye a nácizmus ellen felszólalt a kommunizmust, az meg gondolom, hogy mivel, hogy még inkább ugye a katolikus egyház ellen volt, hát mit tudott tenni?
Először is a Szentszék törekedett arra, hogy valamilyen megegyezést hozzon létre a Szovjetunióval is. Tehát elindultak a tárgyalások, sőt, háromszor is elindultak a tárgyalások, de mind a három alkalommal kudarcot vallottak, tehát nem sikerült létrehozni egy konkordátumot, vagy egyáltalán bármilyen dokumentumot, amivel a Szentszék elérte volna azt, hogy a Szovjetunió területén lévő katolikusok azok a vallásukat szabadon gyakorolhassák. Tehát mondhatjuk azt, hogy a diplomáciai része az kudarcot vallott. Ugyanakkor egy kicsit ki is kell tágítani a teret, mert hogy amiről itt most a diplomáciai kapcsolatokat illeti, azt láthattuk, hogy ez kudarcot vall a Szovjetunióval, azonban amikor a szélső baloldalról beszélünk, akkor nem csak a Szovjetunióra kell gondolni, hanem ebben az időben a világ több pontján is megjelenik a marxista-kommunista ideológia, amely nagyon sok kárt tesz az egyháznak. Tehát gondoljunk arra, hogy már az 1920-as években a mexikói forradalom az milyen károkat okozott a mexikói katolikus egyháznak. Tehát ott is üldözték a papokat, hogyha valaki esetleg olvasta Graham Greene-nek a Hatalom és Dicsőség című regényét, akkor abban pont egy ilyen bujdosó papot mutat be, aki faluról falura szökik az őt üldöző kommunisták elől, és ott bujtatják, titokban misézik, micsoda félelmek, micsoda szenvedéseket kell neki átélni. Tehát ez egy szép kép, szép, mindenképpen egy ábrázolása annak, ami Mexikóban zajlott. Tehát Mexikóban is volt egy ilyen kommunista forradalom, illetve, hát ami még közelebb van hozzánk, ugye 1936, Spanyolország. Tehát ott is a baloldal győzelmet aratott, és utána hát kialakult a polgárháború, mert hogy ennek nem mindenki örült, és Franco tábornok vezetésével megindult az ellentámadás, és egy évekig tartó, nagyon véres polgárháború alakul ki, ahol nagy kegyetlenséggel ölték egymást, ami azt jelenti, hogy a fananglisták részéről nem volt kegyelem a kommunistáknak, de ugyanúgy a kommunisták részéről nem kegyelmeztek a jobboldaliaknak, és itt külön ki kell emelni, hogy különös kegyetlenséggel bántak a katolikus egyházzal. Tehát ha számszerű adatokat nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy ez alatt az idő alatt a spanyol kommunisták és szövetségeseik, mert hogy tudjuk, hogy nagyszabású internacionalista erők is megjelennek a kommunisták oldalán. Persze a másik oldalon is beavatkoznak jobboldali országok, Németország, Olaszország a Franco tábornok oldalán, de a kommunisták részéről több ezer papot, szerzetest, apácát gyilkolnak meg. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy itt az utóbbi időben talán egy kicsit fölfutott a tisztelete Szeferinónak, aki egyébként egy cigány laikus volt, nagyon mélyen buzgón vallásos, rózsafűzéres, hát ő is ennek a kommunista terrornak lett az áldozata. De, hogyha az ember nézi a martirológiumot, ahol föl vannak sorolva a szentek és az életüket egyházért áldozó személyek, akkor ott van időszak, ahol minden nap több tucat spanyolországi áldozat van föltüntetve, tehát plébánosok és temérdek szerzetes, tehát piaristák, szalíziak és így tovább bármi. Egyszerűen hát a legtöbbet azt lelőtték. Tehát látnunk kell, hogy ebben az időben, 1936-tól Spanyolországban is egy ilyen baloldali hatalomátvétel volt, ami kimondottan egyházellenes volt. Éppen ezért a pápa, amikor elítéli a marxista, kommunista tanokat, akkor nem csak a Szovjetunióra kell gondolni, hanem ezekre az országokra is, amelyeket az előbb felsoroltam, és ugyanabban az évben néhány nap különbséggel, amikor elítéli a német nácizmust, ugye a mit Brennender Zorge körlevéllel, akkor kiad egy másik körlevelet is, a Divini Redemptorist, amiben elítéli a marxista, kommunista tanokat, és azt a gyakorlatot, ahogyan a társadalmat fölépítik, ami a Szent Atya szerint egy embertelen társadalom.
Hát valóban, hiszen a fasiszta ideológia az ugye pusztán, most idézőjelben értem ezt a pusztán, tehát ugye attól fél, hogy a saját ideológiája fölé ne kerekedhessen. Tehát az emberek hite a fasizmus felé irányuljon, és gyakorlatilag Istenben valamelyest veszítsék el a hitüket, de nem olyan módon, mint a sztálini, illetve hát egyáltalán ugye a kommunizmusban, mert az egy kőkemény ateista ideológia, akik nem csak úgy korlátozzák az egyház tevékenységét, hanem bizony hát agresszívan, hát akár áldozatokat hozó politikát folytatnak.
Igen, tehát a kommunizmus az nem titkolja a vallás ellenességét és az egyház ellenességét. Azért kell külön említeni az egyház ellenességét, mert valami módon a katolikus egyház az, pontosan a centralizáltsága miatt, amely a legnagyobb kihívást jelent minden totalitárius rendszer számára, nyilván a kommunisták számára is. Tulajdonképpen az eszme, már a kommunista eszme szerint az emberek felvilágosításával, meg a tudományos fejlődéssel mindenki el fog jutni a materializmusra, és ki fog ábrándulni az Isten hitből. Tehát ez a szép gondolat, hogy az emberek maguktól rájönnek erre. De már Lenin is látta, hogy nem olyan egyszerű a dolog. Tehát az emberek sokkal jobban ragaszkodnak a korábbi vallási meggyőződésükhöz, és ezért már Lenin idejében elkezdődik, és aztán Sztálin ezt felerősíti, meg hát majd később, ugye a második világháború után a többi kommunista vagy szocialista ország is, hogyha ilyen gyorsan magától nem megy a kiábrándulás az Isten hitből, akkor bizony.
Arra rá kell segíteni. Úgy
pontosan, van. Pontosan, tehát adminisztratív és gyakorlati eszközökkel ezt elő kell mozdítani, hogy eljussanak az emberek a materializmusra és az ateizmusra.
Azt én ugye már Lenin is ateista volt, és hát fogalmunk sincs, hogy mi lett volna akkor, hogyha ő mondjuk tovább él. Az biztos, hogy fennmaradt egy ilyen, hát nem anekdota, szerintem ez egy tény, hogy ő már felhívta a figyelmet halála előtt arra, hogy Sztálinnal vigyázni kell, mert hogy ő nagyon a radikális irányba megy el. Ugye ők hárman voltak a vezetők, Lenin, Trocki és Sztálin. Sztálin magához ragadta a hatalmat, és Trockit ugye rövid időn belül eltávolítottam, mert Lenin és Trocki ennyire azért nem voltak radikálisak. Nem tudjuk, hogy hová mentek volna, csak hogy ugye az ember nem győz, hogyha erről a témáról beszél, legalábbis én nem győzök folyamatosan meglepődni, hogy ugye alapvetően egy olyan emberről beszélünk Sztálin szemében, aki eredendően papnak készült.
Igen, de most lehet, hogy kicsit mítoszromboló leszek, de ne legyünk elfogultak sem Leninnel, sem Trockijjal kapcsolatban.
Én nem rehabilitálom őket, de ez
nem
a fajta
is, nem is szabad. Erős. Tehát az a helyzet, hogy Lenin valószínűleg ezen a téren a vallás tekintetében ugyanazt csinálta volna, mint Sztálin. Tehát erőszakosan elnyomni az egyházat és az egyháznak a vallás gyakorlatát. Nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió területén ott nem annyira a római katolikus egyház, mint inkább az orosz ortodox egyház volt a kihívás, amit szépen maguk alá gyűrtek. Leninnek nem volt ideje megvalósítani ezt, de már ő maga elrendelte, hogy mivel nem elég gyors a folyamat, ezért be kell segíteni, hogy gyorsabban menjen. Tehát ő is elkezdte már az ortodox püspököknek, papoknak a terrorját. Ezt igazából folytatta Sztálin, Trocki pedig nem jutott igazából hatalomhoz, de amennyire az ő írásait, eszméit ismerjük, egy szélsőséges anarchista kommunista, nem hiszem, hogy ha ő került volna hatalomra, akkor jobb lett volna a helyzet, mint Sztálin. Tehát ezek annyira egy kutya kölykei voltak.
Uh-huh. Jó, nyilván csak, hogy mondom, én erre emlékszem tanulmányaimból, hogy ők ketten már látták, hogy Sztálin azért még véresebb, vagy még habzó szájúbban, hogyha most így csúnyán mondhatom ezt.
Igen, tehát azért Trocki volt a Csekának vezetője. Tehát ha Lenin idejében véreskező ember volt, akkor az Trocki. Uh-huh. Tehát nem riadt vissza semmiféle.
De végül is a Trocki halálát csak Sztálin rendelte el egy jégcsákánnyal agyon.
Mexikóban, így felette, van.
Igen, Mexikóban.
De mondom, tehát amikor még Trockinak hatalom volt a kezében, addig ő volt az egyik legvéreskezőbb a kommunisták között, csak utána őt kigolyózta onnan Sztálin, és átvette a helyét, de Trocki nem volt semmivel se jobb. Tehát nem jártunk volna jobban vele se.
Egyikkel sem. Ugye arról beszéltünk, hogy a szintén 37-ben a nácizmus ellen kiadott körlevelére gyakorlatilag nem sok reagálás érkezett, illetve hát most Hitler olyan sokat nem változtatott. Sztálin mit szólt a Divini Redemptorishoz?
Az a helyzet, hogy számukra ez nem volt igazából jelentős. Inkább arról van szó, hogy a Szentatya az egész katolikus közvélemény számára megmutatta azt, szépen írásban, hogy mennyire veszélyesek a kommunista tanok, tehát hogy mindenki ózkodjon és óvakodjon tőle. Nyilván egy ilyen körlevélnek a hatalom gyakorlói számára nincs komoly jelentősége. Legfeljebb bosszankodnak rajta, meg esetleg annyira fölbosszantják magukat, hogy még nagyobb súllyal nehezedik a katolikusokra a hatalomnak a keze, viszont a katolikusok számára fontos a tisztánlátás érdekében, hogy nehogy valakit elkábítsanak a kommunizmusnak az egyébként néha nagyon szép eszméi, vagy legalábbis szépnek tűnő eszméi.
A kommunizmus per pillanat az embereknek ugye első világháború után a munka lehetőség, a jobb élet lehetőség, vagy mi az, amivel az emberek fejében valami át tud kattanni, a kommunizmus tisztelete, vagy a kommunizmus elfogadása, mint ideológia felé?
Tulajdonképpen, mint minden társadalomban vannak elnyomók és elnyomottak. Az elnyomottak azok mindig arra törekszenek, hogy megszerezzék az elnyomóknak a vagyonát és a hatalmát. És a kommunizmus ezt ígéri, hogy innentől a hatalom a nép kezében lesz, és a társadalomnak a gazdasági gyümölcsei azt is szétosztják a nép körében, ugye kommunista megfogalmazás szerint, hogy mindenkinek a szükségletei szerint. Hát ez nagyon szép. Csak mi a probléma?
Kinek mekkora szükséglete van?
Így van. Tehát azt láthattuk mi is, hogy a kommunista elitnek mindig nagyobb szükségletei voltak, ugyanolyan szükségletei voltak, mint a korábbi arisztokráciának. Igen, tehát fontos. Gyakorlatilag...
Csak átneveződtek a fogalmak.
Így van. Tehát ez egy nagy átverés. Nagy átverés. Tehát a középkorban parasztfelkelések voltak, utána ugye a 19. századtól munkás lázadások, és a munkások azt hitték, hogy ezek a politikai vezetők, akik megígérik nekik, hogy ha győzünk, akkor a tiétek lesz a hatalom, és a tiétek lesz a vagyon és a jólét, meg hogy egy ilyen egyenlő jön létre, ami az emberek szemében mindig egy ilyen vonzó dolog, csak hát éppen a gyakorlat azt mutatja, hogy ez teljes mértékben megvalósíthatatlan, mert hogy az emberek egyrészt kapzsik, gőgösek, hatalomvágyúak, tehát ilyen, hogy egyenlően osztjuk meg a javakat, vagy szükségletek szerint osztjuk meg a javakat, ez a gyakorlatban nem működik. Ha visszagondolunk még az egyház történelmének a kezdetére, a Jeruzsálemi egyházra. Ott azért az apostolok irányították a dolgot, akiket szentként tisztelünk, akik azért nem voltak büntelenek, meg voltak a hibáik, meg hát az első keresztény generációnak a nagy alakjai, Szent István diákonus, meg ezek. És kérem szépen, ott is volt egy ilyen próbálkozás, hogy ugye mindenkinek egyenlően vagy szükségletei szerint osztják az élelmet, mi lett belőle? Veszekedés, széthúzás, és utána bedőlt a rendszer. Mm. Tehát még ezek a szentek sem tudták megvalósítani ezt a dolgot.
A igazságosság és egyenlőség eszméjét.
Így van, tehát egyszerűen, mivel az embernek, mondhatjuk azt, hogy az ősbűn következtében ott van benne a bírvágy, ott van benne a hatalomvágy, éppen ezért igazából a kommunizmus csak átszímkézte a dolgokat, tehát magyarul kialakul egy kommunista elit, és a nép pedig továbbra is elnyomott státuszban maradt, hát meg kell nézni, hogy a Szovjetunió nagy fejlődése mivel járt, tehát pontosan ezek az évek, a 20-as évek vége, 30-as évek vége, a sztálini terrornak az ideje, hát a cáratyuskák nem öltek meg annyi embert, mint amit a kommunizmus tett. Ugye gondoljunk csak a Ukrajnának a lezárására, ukránok lázadtak, lezárták, és több millió ukrán paraszt éhen halt. Igen. Tehát azért ez döbbenetes, és ami a lényeg, hogy hát a saját népüket pusztítják. belegondolok abba, hogy az 1524-25-ös nagy német parasztháború, ami szintén több százezer áldozattal járt, ugye az a középkorban ugye nagyobb számít a lakosság arányához képest, de utána Németországban gyász volt, és az nemesek is gyászoltak azért, mert hogy elveszítették a jobbágyaikat, a munkaerőt, tehát meggyengült a társadalom ennyi embernek a halálával. A kommunizmus ilyen szempontból sokkal cinikusabb. Tehát nem számít az ember, mert hogy masszába gondolkodnak. Az egyes embernek, a személyeknek nincs értéke. Ezért ez egy embertelen ideológia.
A 11. Pius sem az egyik, sem a másik nagy ideológia vezetővel nem találkozott személyesen?
Nem. Most gondolkodnom kellett Mussolinivel talán. Talán az biztos, hogy az olasz király az látogatást tett nála, de az biztos, hogy a többi vezetővel azzal személyesen nem találkozott.
Hát akkor a totalitárius ideológiákkal való kapcsolatáról, hozzáfűződő ellenszenvéről ennyit, és gyakorlatilag ez nagyon szomorú, hogy szent, hogyha létére sincs meg az a hatalma, hogy ezeket bármilyen irányba is tudta volna befolyásolni, vagy legalábbis enyhíteni. Milyen egyéb tevékenysége volt még neki egészen haláláig, ami említésre méltó?
Még nagyon sok minden, de talán amit kiemelhetnénk, mert ez kapcsolódik egy kicsit ezekhez az korábban említett témákhoz, az, hogy a Szentatyának nagyon határozott véleménye volt a korabeli társadalmi viszonyokról. És itt most már nem egy-egy totalitárius rendszer, hanem általában mondhatjuk azt, hogy az egész világ, vagy a nyugati világ, ahol a katolikus egyház működik, az ottani társadalmi viszonyoknak a megjobbításáról. Ugye emlékeznek rá rádióhallgatók, hogy 13. Leó pápával kapcsolatban említettük azt a nagyhírű körlevelét, a Rerum Novarumot. Most ennek a 40. évfordulójára 11. Pius kiadott szintén egy szociális körlevelet, ez pedig a Quadragesimo anno, tehát pontosan ugye a neve is ezt mutatja, hogy a 40. évvel vagyunk túl a Rerum Novarumon, amelyben először is értékeli az akkori szociális helyzetet. Tehát, hogy mi változott meg 1891 óta, hát sok mindenben, ugye közben volt egy világháború, meg azért a társadalom is átalakult, tehát leírja, hogy hogyan is néz ki most a társadalom, és utána pedig javaslatot tesz arra, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a társadalmat. Megfogalmazza a szolidaritás és a szubszidiaritásnak az elvét. Tehát, hogy a társadalomban az ott élő tagoknak kötelességük szolidárisnak lenni, vagy szolidaritást vállalni a társadalom többi tagjával. Tehát nem szigetelődhetnek el a gazdagok, és hagyják a szegényeket, hanem igenis föl kell vállalni a szegényeknek a segítését, annyira, hogy a pápa arra is fölhívja a figyelmet, hogy a magántulajdon az nem csak az egyénnek a szolgálatára van, hanem igenis a társadalomnak a szolgálatára. A Szentatya még azt is kilátásba helyezi, hogy az olyan nagy tőkés, fölhalmozott tőkés személyes vagyonokat, amelyeket nem fordítanak a társadalom javára, azokat az állam el is veheti. Ő kötelesség, azt mondja, hogy a gazdagoknak kötelességük segíteni a szegényeket, de ha nem teszik, akkor az állam beavatkozhat, sőt, bizonyos esetekben be is kell avatkozni az államnak, hogy nem azt jelenti, hogy megfosztjuk őket mindentől, de a fölöslegüket igenis el kell venni, és a szegényeknek a fölkarolására kell fordítani. A szubszidiaritás elvében pedig arról beszél a Szentatya, hogy amit alacsonyabb szinten el lehet végezni, azt ne adják át egy magasabb szintű szerveződésnek. Tehát amit egy magánember meg tud oldani, azt ne bízzák egy közösségre, vagy amit egy kisebb közösség így van, azt ne adják át nagyobbnak. Most ez a gazdasági életben is nagy jelentőséggel bír, hiszen azt mondja, hogy mondjuk a kiskereskedőket védeni kell a nagy plázák, akkor plázák még nem voltak, de nagy áruházak már igen, hogy azokkal szemben. Mert hogy a kiskereskedők, vagy az egyéni vállalkozók, most így mondanánk, több embernek biztosítanak normális megélhetést, mint amikor ugye nagyba tömegben szolgáljuk ki a társadalomnak az érdekeit. Tehát ez nagyon lényeges, és utána pedig az utolsó részben a Szentatya elítéli a szélsőséges kapitalizmust, és elítéli ugyanúgy a kollektivizmust is.
Uh-huh. Ez a fajta szociális érzékenysége, hogy ő egy ilyen enciklikát kiadott, amelyben ez a szubszidiaritás elve ennyire határozottan le volt fektetve, ez mondjuk honnan eredhetőre most nyilván a szentatyaságból, a kereszténységből, de hát ugye nem minden pápa foglalkozott ilyen mérehatóan szociális ügyekkel.
Igen, de ez azért is volt, mert hogy eleve a szociális kérdés az a civil életben is, tehát a polgári életben is sokkal komolyabban jelenik meg. Tehát a középkorban ilyen, hogy szociális kérdés nem létezett, nem foglalkoztak vele, nem érdekelt az embereket. Ugye a 19. század az, amely a munkásosztály megjelenésével hozza ezt az új problémát is, amire az egyház időről időre válaszol vagy reagál a kornak megfelelően úgy, hogy közben ugye nem tér el a katolikus tanítástól, a katolikus embereszmény vagy a katolikus szeretet megvalósításától.
Csak így zárójelben jegyzem meg ezt a rendelkezését 11. Pius pápának. A civil szektorban, vagy nevezzük harmadik szektornak, ez a mai napig egy nagyon fontos működési pont, az a pont, amit említettél, Péter atya, hogy amit meg lehet oldani alsó szinten, azt ne vigyék fel. Tehát most ez alatt akár érthetjük azt is, hogy egy közösség, vagy egy civil szervezet, ha valamilyen probléma is van, nem kell azzal menni mondjuk az önkormányzathoz, vagy még magasabb hivatalokba, hanem hogy helyi szinten a helyi közösség oldja meg. Nekem az államvizsgatétel volt ez a szubszidiaritás elve egyébként az ELTE-n, a közösségi civil tanulmányban, úgyhogy jó volt felidézni így, de a pontokra már ennyire részletesen nem emlékeztem, úgyhogy köszönöm az ismétlést. Mi az, amit még mindenképpen említsünk meg?
Hát itt a körlevélnek a fogadtatása az még érdekes, mert ha a Rerum Novarumot nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy minden oldalról egyformán ünnepelték. A 11. Pius féle quadragesimo annóval szemben azonban megjelentek komoly bírálatok. Ugyanis félreértelmezték a Szentatyának némely mondatát, és úgy tűnt, hogy minthogyha a fasiszta korporatív gondolkodás jelent volna meg a körlevélben. Igazából erről nincsen szó, de félre magyarázzák, és eltúlozzák azt a dolgot, hogy a Szentatya is megengedi az állami beavatkozást, sőt bizonyos esetekben ugye sürgeti az állami beavatkozást a szegények védelmének az érdekében. De ez nincs benne a körlevélben, csak hát az a helyzet, hogy akkor is voltak ugye egyházellenes hangok, és ebbe bele lehetett kapaszkodni, és ezzel lehetett bírálni a Szentszéknek a tevékenységét.
40 év eltelt, most nem is a 40 év, hanem az akkori világtörténelmi helyzet, ideológiák. Csodálkoztam volna rajta, hogy ez 100%-os pozitív fogadtatást kap ez az enciklika. Mivel folytatjuk a következő adást?
Még továbbra is 11. Piusnál maradunk, hiszen még nem beszéltünk egy csomó egyéb dologról, a lelki életnek a változás vagy megújításáról, a missziókról, tudományos életről és így tovább.
A mai adásban 11. Pius pápáról és a totalitárius hatalmakkal való kapcsolatáról Buda Péter teológiai tanárral Klisz Beáta beszélgetett.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Magyarország elszánja magát, akkor a gazdasági semlegesség politikáját meg tudja csinálni. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Versenyképesség Magyar Gazdasági Semlegesség című rendezvény nyitó előadásában. Hozzátette, a gazdasági